A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, ahogy az elhangzott a szignálban. A pontos idő pedig, ha világítanál, akkor látnám. Hogy nem tudja a technika
megugrani
ezt?
De miért nem ott nézett fönt, itt a monitor tetején, jobbra fönt?
Mert én csak a saját órámban bízom.
Értem. És akkor nézd a komputereden, ott meg jobbra alul
az
lent.
Az még nem kapcsolt be, az lassan.
Ah, tehát számtalan lehetőség van.
És a legegyszerűbb az órán, bizony.
De az mindig téved.
Nem, ez világóra hozzáigazítva.
Akkor mondd el, mi a pontos idő.
Most már látom, csak hogy azt nem sikerült megugrani, hogyha... Azért vettem. Elfordítod a kezedet, tudod, és akkor világ. Ez nem világít.
6.32. Ki van kapcsolva
6.32. Nem, csak sajnos ez a funkció nem működik. Visszaviszem, megyek reklamálni. 6.32, ez a lényeg. A stúdióban Kántor Endre.
És Ács Gábor.
És a hallgatók itt vannak, egy korábban kellnek, mint mi. Azt mondja, ez annyira jó. Kitérek balra, kitér nekem balra. Gyorsan korrigálok jobbra, de már megelőzött, ő is jobbra. Harmadjára, negyedfordulattal sikerült a kitérő pálya. Mosoly itt, mosoly ott, jó idő van. Nem ilyen végre számítottam, de örülök, nagyon hogy jó. Ez lett a kis Gézu reggeli életképének a vége.
Azért is jó, mert tényleg így kell megpróbálni élni az életünket, segíteni, mosolyogni, mert máshogy nem megy.
A Hungárián délfelé a Tököli után már most beállt mind a három sáv.
Na, ott nehéz most
tehát jogni. Fél hétkor már áll. Hát ez nem jó hír. Várjuk a továbbiakat is, hogyha ilyenek vannak. Teljesen felesleges a saját órátokban. Nem felesleges. Tudom, hogy a rádió órája szerint megy az adás, de a pontos időt kell nekem a hallgatók felé közölni. Nem.
Mikor szinkronizált utoljára az órád?
Ez folyamatosan szinkronizált. Én legalábbis úgy tudom.
Uh-huh. Ez mindig. GPS timekeeping van rajta, vagy
tudom
a telefonoddal szinkronizál?
Tudom én, mi van rajta, de szerintem tök lényegtelen. Na, most ez hogy jön ide, hogy boomerek vagyunk, kedves hallgató? Most mi köze az óranézegetésnek, meg a pontos időnek a boomerséghez? Ezt nem értem. Kellően azok vagyunk, de már akkor is azok vagyunk, amikor pedig nem kéne, hogy azok legyünk az alapján, amit beszélgetünk. Na, se baj, köszönjük szépen.
Na nézzük akkor,
milyen volt a hétvége?
A hétvége nem nézzük meg. Kiváló volt a hétvége, a hosszú hétvége.
Hát neked aztán még hosszabb hétvége volt.
Hát, igen.
Mert előtte is volt egy kis meghosszabbítás.
Volt. Ez most pihi volt, igen. Na. Igen. De a tegnapi napot azt már ilyen asszimilációval töltöttem.
Ja, értem. Jó, oké. Na, örülünk, hogy ismét
olvasgattam
itt
a jó kis híreket a világ minden pontjáról. Nem túl kellemes érzéssel természetesen.
De ez általában így van, ritka az a nap, amikor mondjuk a jó hírek vannak többségben. De majd kiválogatjuk ezeket is.
A kedves Konstantinokat üdvözöljük innen a stúdióból, hiszen nevük napja van, csak úgy, mint az Anderzek, az Andrások, az Andrék és a Denverek is ünnepelhetnek. A Mirellákat nehogy kifelejtsük, és a Tibaldokat, ővék tehát a mai nap. A születésnaposok közül pedig érdemes kiemelni az Ajtósit, aki Albrecht volt, és Dürer, német festőművész, grafikus. Őról a beszélgettünk már Katona Csavával, Mesél a múlt rovatunkban. Tehát az Ajtósi Dürer, akinek érdekesen hangzik ez, hogy miért hívták így Albrecht Dürert, aki 1471-ben született, keressen rá, szerintem ott van a hangtárban, a millastegeli.hu-n. Aztán ki van még itt? Cvak Péter, magyar üzletember, politikus, volt országgyűlési képviselő, 1927-ben született ezen a napon. Pécs Ildikó, Kossuth Díjas, magyar színművész, rendező, 1940-ben. Te kit emelnél ki?
Én még senkit képzeld el.
Tudtam.
Elmondom, hogy miért. Még ezt meg kellett, hogy
nézzem. Fogadjunk, hogy nem frissült valami.
Frissült, csak elakadtam.
Miben?
Köszönöm szépen a Google-nak, fölhívta a figyelmet. Tudod, van ez a kép, ami bejön induláskor.
Doodle, Google Doodle, igen.
Nem az, hanem a fotó, a szép tájkép, meg ilyesmi.
Ja, az, igen, a másik.
Dunotár vára, Skóciában, és pont egy ilyen, hát pont tervben van, nyilván a bakancslista 62. 63. helyén, és meg kellett, hogy nézzem, hogy ez pontosan hol van Skócián belül, de Aberdeen alatt van, úgyhogy az még beilleszthető vonattal is, úgyhogy ezt el kellett, hogy mondjam magyarázatként, hogy miért nem sikerült azonnal a születésnaposokhoz ugranom. Elvonta a figyelmemet.
Látszik, hogy mire figyelsz. Nem arra, hogy mi van az adásmenetben, meg nem a hallgatók kiszolgálására fontos információkkal, hanem már Aberdeenben vagy lelkileg.
Ez is fontos információ volt a hallgatóknak, egy skót ilyen vártúra, az fantasztikus kikapcsolódás, és most egy... Ezt nem ismertem még, úgyhogy ezt mindenképpen el kellett helyeznem a térképen. De várjál, tudom már fejből is, mert végül is én raktam össze ezt a bizonyos listát, mert lassan oda is érek. Hol tartottál?
Pécsi Ildikónál
tartottam. Ja, Dolly, hát Dollyt hagytad nekem. Tudtam, hogy ez lesz itt a lényege az egésznek, hogy a Dolly nekem juthasson. Tehát Emerton Díjas magyar énekesnő 1948, és ugyanakkor, ugyanabban az évben, ugyanaznap Helyei László, magyar színész, szinkron színész, Mátyás király. Frey Tamás, újságíró.
Őt hagytam 1900, neked.
Ja,
én úgy mondanám inkább, hogy Frey Tamás kávés.
És figyelj, vállalkozó. Így van.
Mondjuk inkább így.
Kávézó tulajdonos. És ezt tök jól is csinálja. Úgyhogy...
Igen.
Nem voltál meggyőző.
Hát nézd... Te abszolút el kell ismerni, hogy a Frey kávézókkal teljesen berobban.
És nagyot gurított, és jó is.
Így van, gurított nagyot. Igen. Hát most ez egy kérdés, hogy ez egy szubjektív dolog, igen, hogy jó vagy nem
mondom.
Jó. Azt sikeresnek tűnik, hiszen sok helyen van, és az emberek szeretik. Újságírói munkássága az számomra nem annyira meggyőző, de hát ez egy megint csak szubjektív dolog.
Én szubjektíven nem nyilvánítok véleményt ebben a kérdésben.
Hát. Én például jártam Jemenben, éltem is ott, amikor megnéztem Frey Tamásnak arról szóló műsorát, akkor először sírva röhögtem, utána pedig fizikai fájdalmaim voltak, tehát azt a csúsztatás mennyiséget, amit abban tálalt, aztán utána ne felejtsük el azt a kiváló riportját, amit az elveszett Frigyrádáról forgatott, konkrétan egy angol, az Economist volt közelkeleti tudósítójának a könyvére támaszkodva, amit elfelejtett megemlíteni egész végig, és teljes kamu az egész, azt se felejtsük el. Tehát ezeket így nyugodtan ki lehet beszélni, ezeket a dolgokat, mert sajnos ez a sajtótörténet része Magyarországon.
Maradjunk a kávénál, igen.
Ja, igen. Na jó, mindegy. Mit szeretnénk most csinálni? Zenéljünk egyet rögtön?
Hát mivel készültél?
Hát egy jó kis...
Dolly?
Igen, egy jó kis Dolly felvétel. A korai éveit szeretném Dollynak megidézni, amikor még nem tudta, hogy melyik zenei stílust fogja képviselni, úgyhogy kár, hogy utána váltott, de szerintem ez csak azért lehet, mert találkozott a Flipper öcsivel, és teljesen elrontottak mindent. Na nézzük akkor, mit írnak a lapok, hát rengeteg minden. Foglalkozzunk persze a verőcei hajós balesettel is, ugye arról is kijöttek friss információk, de van itt még azért egy jó pár dolog.
Hát azért, hogy mennyi töménytelen baromságot összeírkált a sajtó ezzel kapcsolatban is, az döbbenetes. Kerestem a fontos információkat, hogy röviden el tudjuk
mondani.
Mire
gondolsz, mint döbbenetes baromság? Hát, próbáltam így összerakni a sztorit, én csak arra figyeltem.
Hát engem leginkább zavar, amikor a már-már influenceri magasságokba emelkedő sztár tévés műsorvezető elkezd
véleményt nyilvánítani.
Véleményt nyilvánítani, meg pampogni teljesen.
De most melyik részére gondolsz?
Mindegy,
hogy a kapitányt
hagyjuk.
Letartóztatták, vagy na, nem hagyja, hogy eladta a hajó?
Hát egyrészt miért hagyta el a hajó, miért engedték el? Ugye, azt szerintem fontos különbséget tenni a Hableány katasztrófához képest, hogy ugye az Budapesten történt, és ott a Hableánynak elsőbsége volt. Itt viszont...
Hát a hajó haladta meg a megadott útvonalon.
Ment az adott útvonalán.
És a dunai közlekedést azt
és a semmiből
lehet ismerni, éjszakai közlekedést is, ugye pontosan lehet tudni, hogy merre kell közlekedni.
Itt nem is az elsőbség kérdésem erről föl, egyszerűen.
Rossz helyen és rossz irányban.
Neki rongyolt a kis hajó, tehát itt, amiben a szakértők között teljes vélemény egyezőség van,
Teljes egyetértés
ezt kerestem, köszönöm szépen, az, hogy a nagy hajó nem hibázott, ehhez képest ugye, hát például, de megjelent,
azt kérdeztek, hogy miért kapcsolták be a reflektort, ugye, amikor hallották a csattanást. Igen. De én azon gondolkodtam, hogy ez most nem tudom az utasszállítókon, hogy van, de az uszályokon van ilyen automatikus cucc, tehát az bekapcsol egy csomószor. Tehát lehet, hogy egy ilyen mozgásérzékelős volt. Én mondom, nem tudom, hogy van ezeken, azt nem láttam még ilyet. Viszont azt sem nagyon értem, hogy ezek az utasszállító hajók, amennyire én ezt látom, pedig elég sok szokott elmenni előttünk, ott Dunafürdőnél, ezek ki vannak világítva teljesen.
Igen.
Tehát ez nem sötétben megy.
Nem.
Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy baromi messziről ki lehet szúrni.
Hát csak
nem
az
olyan...
emberek, hát ott vannak a kabinjaikban, az világít kifelé.
Világít tehát az egész,
ezek balkonos.
Na mindegy, szóval, hogy ők nem vették észre elvileg ezt az egészet. Csattanást hallottak.
Ugye most a fő kérdés az, hogy hallhatták-e a csattanást, és ugye azért az, hogy a hajót elengedték, az a világ legtermészetesebb dolga, meg volt a műszaki szemle, hát miért kéne lefoglalni és itt tartani. Nem is értem, hogy ez hogy merül föl. Ez nyilván ilyen zsigeri reakció, hogy hú, hát akkor azt most vizsgáljuk. Ez nem így működik. Megvan, levideózták, leszemlézték, kihallgatták, akiket kellett, menjen. A kapitány kérdése, ugye az nem merült föl, hogy ő hibázott volna, viszont a segítségnyújtás elmulasztása az egy komoly tétel, tehát hogy ha bebizonyosodna, hogy látott valamit, hallott valamit, látta, hogy ott baleset történt, akkor meg kellett volna állnia. Nehezen elképzelhető, hogy egy kapitány, aki egész életében ezt csinálta, ismeri a vizet, mint a tenyerét, folyamatosan erre hajózik most már 30 éve, ezt az alapvető szabályt nem tartotta volna be. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy például hogy ezzel kapcsolatosan két szakértő homlok egyenest ellentkező véleményt mondott. Tehát az egyik azt mondta, hogy lényegében ezt nem lehet hallani, mert ez egy lepke, amikor a hegynek csattan, az kb. Annyi. A másik, Szalma Botond, ő meg azt mondta, aki egyébként amellett, hogy politikus, hát azért nem mondjuk azt, hogy azért, mert ő politikus, nem számít a véleménye, ő neki hajós családból származik, hajókon szolgált, hajókon dolgozott, mindenféle hajós vizsgája van, tehát azért ő szakértő, ő meg azt mondta, hogy ezt érezni kellett. Ami még érdekes, hogy azt is mondták, hogy csomószor vannak ilyen kisebb ütközések, mert nagyobb uszadékokat, fákat,
ez igaz.
Minden szart visz a víz, és ez megszokott, úgyhogy most nyilván a legvalószínűbb az az, hogy érezték, hogy valami történt, körbepásztáztak, de nem láttak semmit. És akkor mentek tovább. Illetve konkrétan a kapitány volt szolgálatban, tehát a kapitány vezette a hajót, és utána még vezette tovább, majd éjfélkor leváltották, mert hogy nem láttak semmit. Tehát valószínű, hogy nem láttak semmit, hogy miért, az érdekes kérdés. Viszont miután fölmerül a segítségnyújtás elmaradása, ezért nem engedték ők tovább, és vették őrizetbe, ennek a gyanúja fölmerült. Úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy itt a hatóságok teljesen szabályszerűen és korrektan jártak
élő,
el.
Kedves hallgatónk, aki nem tudja, mi történt, Verőce hajó baleset írja be, elég sok cikk foglalkozott ezzel a balesettel, kette már biztosan életüket vesztették, őket megtalálták, 5 eltűnt ember van. Igen. Egyelőre, egy társaság egy kis hobbihajóval, magyarul motorcsónakkal ütközött neki.
Én azt nem értem,
a hajónak, egy turista hajónak szállodahajónak.
Most felrakja a rendőrség az eltűntek neveit, fotóit, ez nem, itt nincsenek igen. adatvédelmi aggályok, semmi ilyen. Noha nagyjából ugye 99,999% valószínűséggel sejteni lehet, hogy őket már nem lehet megmenteni. De azt az információt, amiből tudhatnánk, hogy mi történt, például, hogy mit mondott a túlélő, amíg segítene a megértésben, azt nem kommunikálják. Az valószínűleg megveszélyeztetni az eljárást, vagy hát nem tudom, hogy ez mit befolyásolhatna. Minden esetre mondom, azt tudjuk, hogy valószínűleg észlelték, hogy valami történt, körbenéztek, felkapcsolták a reflektort, és nem láttak semmit. Tehát, hogy pont, hogy nem látták akkor, hogy miért nem látták, erre majd nyilván a vizsgálat kideríti, ezért vannak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy itt a hatóságok
na, ez majdnem elvitte a teljes lapszemlénket, sőt, gyorsan még egy pár dolgot.
Azért.
Tényleg? Na, amelyen én is szerettem
hát
volna.
Hát cikk volt, és elég döbbenetes. A Műegyetem helyzetéről szól egyébként. Ja. Kiszivárogtak.
Uh-huh. Beszéltünk róla.
Információk. Akkor csak nagyon gyorsan, tehát igazából a HVG-ben van, hogy hogyan éheztetik ki a Műegyetemet. Az tök érdekes, hogy az egyetem számára a 2024. évi működés finanszírozása előrehozott összeg reál értéke 40% annak, amit a fenntartó 20 évvel ezelőtt biztosított. Levelet küldtek a miniszternek, Csák Jánosnak, a problémáikkal kapcsolatosan még válaszra sem méltatták őket. A rektor nem folytatja, és a vita azon megy, hogy hát akkor feladnia ezt a hát úgymond kvázi, nem tudom, hogyan nevezik ezt, hagyományos pozíciót, vagy független pozíciót, mert nagyjából az üzenet...
Nem alapítványi üzenet, pozíciót.
Tehát a nem alapítványi, tehát az, hogy a...
És betagozódni.
És úgy tűnik, hogy a rektor jelöltek közül az egyik ő abszolút váltáspárti, tehát menne a irányba, ahol ugye modellváltás, és ahol jöhetnek a kiszervezés magán kézbe, de nagyjából a kormánypárti politikusok által irányított, és akkor lesz pénz, paripa, fegyver. A másik jelölt, ő ezt a szavazáshoz kötné, igen. tehát a dolgozók szavazására, viszont az utolsó felmérések szerint a dolgozók továbbra is elutasítják, annak ellenére, hogy abszolút megélhetési problémáik vannak, és sokkal-sokkal kevesebbet keresnek. Viszont a segélykiáltás lényege az, hogyha ez már nem mehet tovább, mert egyszerűen elmennek az emberek, és egyszerűen az oktatás, a világszínvonalú oktatásnak már vége
hát
lesz, hogyha elveszik az embereket.
Ne lepődj meg semmi. 2024 Magyarország. Itt tartunk, ezen kell vitatkozni, amikor oktatásra és oktatási és tudásra alapozott társadalmat kéne nevelni, nem pedig kékgalléros olyasmire, ami pillanatnyilag nem biztos, hogy jól fog. Ez van, tehát ennyi. Na, nincs itt kérdés, mehetünk tovább, például tőzsdehírekkel.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesten még pénteken volt utoljára kereskedés, akkor egy kicsit ütötték a fő blue chipeket. Igazából ezzel szerintem nem érdemes foglalkozni ennyi nap távlatából. Sokkal izgalmasabb az, hogy az Egyesült Államokban és Európában mi történik. Például a Nasdaq új rekordot ért el, jön majd szerdán az Nvidia gyors jelentés, amire mindenki már nagyon vár. Eleve 2%-ot pattant az Nvidia részvénye már a várakozásokra. Úgyhogy alapvetően ez az izgalom.
Igen, Amerikában volt kereskedés tegnap is, és a technológia kiemelkedően jól teljesített. Mennyi az Nvidia? Megint hát visszament a csúcsok közelébe, tehát 950 környékére ugrott föl, itt várja majd a gyors jelentés. Az előző gyors jelentéseknél mindig volt egy kis kellemes meglepetés, úgyhogy lehet, hogy ezzel számolnak a befektetők, hogy megint felül teljesítenek majd. Viszont a pénzügyi szektor lefelé tartott, és húzta a Dow Jones indexet is, úgyhogy nagyjából a egy sima egy forint, így jött ki, tehát hogy Az S&P az plusz nulla, vagy hát ilyen minimális növekedés, a szektorok ellentétes irányba mozogtak, technológia föl, mások inkább le, és ezért a Nasdaq a szép rekord, vagy nem is kicsi emelkedéshez képest voltak indexek, amelyek pedig lefele mozdultak.
Igen, kiemelendő papírok voltak, ugye nyilván az első 10-ben volumen tekintetében ott van a Tesla, hogy szokott lenni, most 1,5%-os minusszal, a GameStop ugye 4,2%-os plusszal az a negyedik helyen.
Ez már kipukkat.
A GameStop az most így úgy megint lufi fújódik egy kicsit. A Carnival
az meg volt, várják, fölment és kipukkat. Igen, és most megint... ez a 4% ez nem elmozdulásnál, amikor 40-50-60-akat képes.
Volumenben mondom, az ötödik helyen van, tehát azért van ott lóvetta ebbe a 4% fölöttibe
is. Igen, csak ehhez képest kicsi az ármozgás.
Ja, igen, az biztos, de azért az figyelemre méltó, és azért mondtam. A Hims & Hers Health az első helyen 28%-kal, az is egy izgalmas történet, úgyhogy...
Bocsánat, de valami Royal Caribbean-t is mondtál volna.
Mondtam, igen, a Carnival Corporation-t mondtam.
Ja,
Carnival, jó. Igen, 7,3%-os plusszal ott van. Az Nvidia, mint mondtam, több mint 2%-kal, a Norwegian is megpattant majdnem 8%-kal, ha már ezeknél tartunk.
Azt a mindenit.
Mit szólsz a Robinhood Markets-hez? Szintén húzódik, ugye? Majdnem 4%-ot húzták fel. Úgyhogy kérem szépen, ilyeneket kell mondani, ilyen papírokat, mert ezek vannak a csúcson Amerikában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van megjött Schmidt Andi, jó reggelt, hello, hello.
Jó reggelt.
Na, ne így.
Ja, jó.
Mondd el most rendesen.
Jó reggelt.
Jaj, de jó, igen, jó reggelt. Na figyelj.
Kicsit, igen.
Az megvan, hogy még több lett a turista Velencében? Miután
igen,
bevezették,
olvastam tegnap. Nem írtam most meg, jaj, de olvastam.
Azon röhögök tényleg, saját magamon is röhögtem, amikor nem tudtam megmozdulni.
De ezt tudtuk, hogy ez lesz, hát ezt elmondtuk, amikor ez a hír volt. Tehát
te tudtad.
Hát meg is beszéltük annak idején itt a műsorban, és én tudtam. Hát, nyilván,
nem hallottam azt.
Jó, nyilván 5 euró semmit se számít. Jól fölhívta rá a figyelmet. Mi az 5 euró? Ki nem fogja azt kifizetni, tehát kinek a programját befolyásolja az, és amúgy pedig nő folyamatosan. Tehát nem, ki gondolta azt, hogy ettől majd csökkenni fog, én azt nem értettem már akkor sem.
Azt beszéltük meg, hogy ez jó bevétel turisztikailag, hogyha megszorzod.
Azt magyarázzátok el nekem, hogy miért köteleznek a boltban engem önkiszolgáló pénztárhoz menni, nincs másik, és 20 méteres sor van, és amúgy is utálom.
Nyugodj meg, érkezik az, amikor már nem lesz pénztár.
Én mondtam a nőnek, mondom, leharagudjad.
Most szembesültél ilyen?
Nem, most szembesülök, én mindig szembesülök, és utálom, gyűlölöm, és azért, mondom, az ő munkáját veszem el.
Azért köteleznek, nem veszed
el. Nem veszi el. De azért mondom, köteleznek, de két hét múlva már nem kell jönnie.
Azt akarják, hogy te dolgozzál.
De miért én dolgozzak? És olyan lassú vagyok, mint a tető is, utálom le.
És
nem
a végén
az én
azt
munkám.
Mondja neked a gép, hogy kérem,
igen, a
pakolja el. Pakolja el, és elkezd ideges, 5 másodpercenként hiába pakolsz,
akkor is mondja. Korábban kezdtem el pakolni, akkor szemben.
Az a legidegesítőbb, nem?
Igen. Ha rosszkor rakod oda, akkor azért csesz le.
Mindegy.
Nem veszed el egyből időt.
Bárhorítsa el.
Ugye most zsákot nem rakhatsz oda.
Semmi.
Ha meg elkezdesz utána pakolni, akkor meg az a baj, hogy nem pakoltál.
És tudjátok, mennyien voltak?
Akkor
néni végre hívott valakit. De én nem szeretem. Tényleg nem szeretem.
Ezt érzékeltük, Andi.
Ez
kiderült a szavaidból.
Nem baj, hoztam neked finom joghurtot.
Ki magad.
Nem volt olyan, amilyet szeret.
Távolítsd el a pakoló felületről azt a joghurtot, és pakold el a dolgaidat.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja.
Autók szeretettel.
Ez a Millás reggeli, mégpedig 7 óra 10 perckor itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
És itt van Kántor Endre, és természetesen este hallgatókat hát megmozgatta a hajós baleset téma. Hát konkrétan az, hát az, hogy oda rongyolta a motorcsónak és neki ment, és hogy ennek mi a háttere, azt majd nyilván megtudjuk, azt egyelőre nem tudhatjuk, azt se, hogy kivezette, és hogyan majd nyilván a vizsgálat megalapítja, de az, hogy láthatta, hogy hallhatta, érzékelhette a hajó személyzete, hogy itt történt egy baleset, erről is hallgatóknak is teljesen megoszlik a vélemény, ami nem meglepő, hogyha a hajó szakértők is teljesen ellentétes állításokat tesznek. Ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy Andi megkapta a jó tanácsot, hogy másik boltba is lehet menni, van, ahol van pénztáros. Ez egyrészt nem olyan egyszerű, hogyha mondjuk 10 percet van kiugrani, és a munkahelyed mellett mondjuk csak egy bolt található. Másrészt, amit javasolnak, ez éppen olyan, ami itt van mellettünk, és mégsem volt benne pénztáros. Bár ugye azt sajnos nem hallották a hallgatók, Andinak még azért egy szórakoztató előadása volt néhány perce, hogy amikor az ő arcát látva döntöttek úgy, hogy mégis nyitnak egy pénztárt, és akkor nem elbírjuk képzelni, hogy milyen lehetett, sietett volna vissza. Szóval megoldható. Van ezzel rengeteg probléma, de egyébként, ha valaki az üzleti hátteréről akar olvasni, ajánljuk, a Telexen van erről. Hát nem ez egy cikksorozat, de az elmúlt hetekben több cikk is foglalkozott azzal, hogy nálunk Magyarországon miért nyomatják ennyire, sőt, még fejlesztés alatt áll, miközben Amerikában szerelik le az önkiszolgáló kasszákat, mert egy ordas nagy buktának tűnik elég sok cégnél. Pont ellentétes folyamat van, mint amit nálunk próbálnak alkalmazni a szupermarketek. Aztán az jött ki, hogy az Aldi végül is még mindig igen, nem csinálja. Az Aldi az egyedüli, ami ellenállt ennek, és nincsenek önkiszolgáló.
De most azt tervezik, hogy valami kísérleti jelleggel bevezetik ugye a nagy Amazon ötletet, a teljes pénztárnélküli, kasszanélküli cuccot, amikor csak berakja az ember a...
És egyből leolvasódik.
És egyből leolvasódik, beszkennelődik, vagy ilyen csippel van látva, nem tudom, szerintem nem szkennelődik, hanem inkább egy csippel.
Tehát, hogy nem is kell pénztárhoz menni, hanem kell automatikusan.
Elteszed, és ahogy kifele mész, ott, hogyha be vagy regisztrálva, akkor elő se kell venni bankkártyát sem, meg semmi, az fizetés történik rögtön.
És ezzel is egy csomó probléma van. Erről is volt egy külön cikk egyébként az elmúlt napokban a Telexen, amiket tényleg tök érdekes volt. Nagyon hogyha valakit ez izgat, akkor ezekre érdemes rákeresni.
Igen, nyilván van egy csomó probléma ezekkel az autókasszákkal, valamelyik régebbi rendszer, van amelyik újabb, amikor nem érzékeli a könnyebb tárgyakat, például a mérleg, az nagyon idegesítő, amikor ismételget valamit, amit már megcsináltál, például a hűségkártyát, hogy beolvastad. De tehát ilyesmi van, és ez a zavaró azért, mert eleve erről is készült egy kimutatás, hogy pszichológiai, tehát fizikai fájdalommal is jár az a pénzköltés. Főleg, hogyha olyasmire költ az ember, ami ilyen állandó kiadás, amit kell. Tehát ezt így kimérték. Sajnos ez rossz érzés költeni a pénzt, amit megkerestünk, és egyre ez szerintem csak erősödött ezzel a világbajnok inflációval.
Nézd, engem kis költésnél nem zavar, de hogy veszek pár dolgot, és nagyjából minden második alkalommal valami elakadás van, valami nem stimmel, tehát nem lehet.
Mondom, ez pénztárgép függő.
Persze.
Tehát vannak újabb rendszerek, amik jobban működnek, van, ami nem is mérleget használ, és stb. Ami így kioktat az idegesítő, persze.
Ha igazából, hogyha van választási lehetőséged, van ilyen is, meg van olyan is, és eldöntheted, és mondjuk az flottul működik az önkiszolgáló, akkor nincs ez szerintem
gyorsabb,
semmi baj.
Gyorsabb például sok esetben.
Igen, például gyorsabb. Hát csak ezt ilyet keveset látunk azért.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Néhány kiegészítést tennénk ahhoz, hogy a budapesti villamosfejlesztésekkel kapcsolatosan volt hírünk pénteken, de akkor még csak egy sajtó tájékoztatóról beszámoló újságcikkekből dolgoztunk, aztán volt néhány hiányérzetünk, például a finanszírozás, meg ugye ez valóban, miután folyamatosan azzal szembesülünk, hogy a fővárosnak a finanszírozása az nem megoldott, hogy nagyon finoman fogalmazunk, akkor miből lesz, hogy ez most nyilván, mi a főpolgármester is ott volt, hogy ez most végül is csak kampány, vagy pedig ez komoly. Most a BKK is közzétette az elemzését erről, és amellett, hogy a szakaszok részletesen benne vannak, tehát a Pesterzsébeti kiegészítés, a Gloriet telepig vezetése a 42-es villamosvonalnak, tehát a meghosszabbítása, akkor ez a bizonyos Új-Buda-Újpest villamostengely, ami szintén megkapta a fonódó elnevezést, aztán a Műegyetem rakpartnak a bevezetése, hogy ez már korábbi terv. Szóval az derül ki, hogy elvileg ezt Európa Uniós társfinanszírozással megvalósíthatónak tartják, tehát erre a város, hogyha jól értem, akkor külön kaphat pénzt, és ez nem függ attól, hogy éppen az uniós pénzek Magyarországra érkezése tekintetében mi a helyzet, tehát ezt Budapest külön meg tudja szerezni, és akkor ebből nagy részt ebből valósulhatnak meg ezek a különböző beruházások. Na mindegy, ha valaki még részletesen szeretné az útvonalakat, a terveket, akkor a BKK oldalán van erről egy elég részletes cikk, illetve információcsomag.
Hát sajnos úgy tűnik, hogy mégsem tudnak új ügyeleti pontokat nyitni a forgalmas üdülőhelyeken. Azt mondta ugye Takács Péter államtitkár még az év elején, hogy nyáron a Velencei tónál, Balatonparton, Tokajban, a Szentendrei sziget környékén plusz ügyeleti pontokat állítanak majd be, mert hogy hirtelen ilyenkor tízszeresére nő a lakosság szám. Hát az országos mentőszolgálat egyedül a Tahitótfalú ügyelet újranyitását jelentette be ebből az egész tervből a múlt héten, és ugye gyakorlatilag itt van a szezon, és ez nem csak úgy nyilvánul meg, hogy állandó ilyen megsokszorozott lakószámban, hanem főleg a hétvégére, minden csütörtök után már lehet látni és érzékelni ezeken a településeken, hogy brutálisan sokan vannak, eleve problémásak az ügyeleti pontok. Ezzel együtt nem tudom, hogy mi lesz. Ugye volt az RTL is egy ilyen riportkörön, és megkérdezte, hogy mi lesz az új ügyeleti pontokkal. A szóvivő Györfi Pál azt mondta, csak olyan helyeket sorolt fel, ahol megerősített ügyelet lesz. Ezek szerint Siófokon, Balatonbogláron, Füreden, Keszthelyen és Velencén erősítik meg az ellátó helyeket, de újabb pontokról nem számoltak be. Úgyhogy ez elmarad.
Oké, szerintem haladhatunk tovább, a következő dal az valami miatt, vagy csak
nem,
úgy véletlen?
Hát a múltkor volt, hogy beszéltünk róla, hogy ez volt az eredeti.
Igen, erre gondoltam én is. Szerintem majdnem mindenki úgy gondolja, hogy igen, az Amy Winehouse az hát, eredeti, ugye, de hogy igen, ezt Amy dolgozta föl, és ami most fog jönni, az az eredeti.
Így van, ez az eredeti 2006-ból.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló?
Millás reggeli.
Tehát a következő beszélgetés eleje az szerintem tökéletesen ebben a hangnemben fog telni. Tényleg nem tudjuk, hogy ápoltak vagy ápolók vagyunk-e ebben a cirkuszban. Hát ugye megjelent a... Kérem szépen, megjelent a leggazdagabbak listája, ismét rengeteg érdekesség van a 100 leggazdagabb kiadványban, és az első az, ami rögtön az embernek kiüti a szemét egy háborús óriás plakáttal, az az, hogy Mészáros Lőrinc vagyona mennyit duzzadt egy év alatt. Ugye 660 milliárd forintról 990 milliárd forintra. Egy gyors fejszámolással az azt jelenti, hogy egy év alatt minden nap 900 millió forintot keresett Mészáros Lőrinc, kérem.
Ezért mi van, Endre, irigykedsz?
Semmi. Én nem irigykedek. Én azt gondolom, hogy legyünk bátorak, és legyünk matematikusok, számoljuk ezt ki. Én azt gondolom, hogy aki egy nap alatt 900 millió forintot tud keresni, az egy zseni. Úgyhogy itt tartunk, a vonalban pedig Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt! Ennél jobb hírrel nem kezdhettétek volna, hogy napi 900 millió forintot lehet keresni. Ez még engem is sokkolt.
De egyébként miből jött össze? Mennyi a tőzsdei rész, vagy miből, te hogyan jött ki ez a nagy ugrás most? Ez azért érdekes lehet. Utána viszont majd arról szeretnék inkább beszélgetni, mármint azokról, akik mondjuk, ugye, akik mondjuk saját erőből és üzleti tevékenységgel kerültek a listára, illetve ugrottak nagyot, és az újakra minden évben nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy majd akkor inkább őket vegyük előre.
A vagyongyarapodáshoz engedjétek meg, hogy két dolgot mondjak csak. Egy, ugye a Mészáros Birodalom egyik alapköve az Opusz. Az Opusznak a tőzsdei árfolyama tavaly háromszorosára nőtt. Háromszorosára. A másik alap, ugye ez a Gigabank, ez a Magyar Bank Holding, amelynek a piaci kapitalizációja 2400 milliárd forint. Ennek 40%-a tartozik Mészároshoz, és még egy adat, ami ezt alátámasztja, ez a bankcsoport tavaly 340 milliárd forint feletti profitot ért el. Úgy, ha ezt a kettőt csak összeadjátok, akkor rögtön látni, hogy ez a vagyonbecslés meglehetősen konzervatív. Tehát nem túl, hanem inkább azt gondolom, hogy leértékeltük a vagyont, de hogyha ennél magasabb vagyoni értéket hozunk volna ki, az még jobban kiütötte volna a biztosítókat. Abban biztos vagyok. Ez egy visszafogott becslés. Maradjunk talán ennyiben.
Pedig most, amióta beszélsz, ez körülbelül 2 perc, az alatt körülbelül 1.200.000 forinttal gyarapodott Mészáros Lőnc vagyona megint, hogyha azt nézzük, hogyha lebontjuk percekre, vagy másodpercekre, hogy mennyit keresett.
Jó van, Endre, de tudjuk, hogy ezek meglevő vagyonelemek, és a tavalyi ütemet nem biztos, hogy ki tudod vetíteni az idejére.
Meg azt is tudjuk, hogy ő csak vigyáz rá, tehát mindannyiunk érdekében. Tehát, na jó, menjünk tovább, keressük meg akkor az izgalmas
részeket. Le is eshet az árfolyam az Opusznak, bármi történet.
Adom, igen.
Nagyjából elmondtuk már, amikor a lista kijött az Élbolyt, Mészáros Lőrinc után Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor és Gattyán György következik. Szerintem őket mindenki ismeri. Mondom, minket jobban izgatnak azok, akik most kerültek a listára, illetve akik olyan produkciót mutattak be, hogy mondjuk tényleg saját erőből építik föl a vagyonukat, nem pedig állami hátszéllel. És vannak jó páran ilyenek a listán. Szerintem inkább őróluk beszéljünk, mert ez lát talán példamutató. De ha megyünk sorban, vagy mondd el, hogy ilyenek-e ők, illetve érdekes iparágak is föltűntek. A legfrissebb, a legmagasabbra érkező új belépő a listán, 61. helyen Vidman László. Ő egy mezőgazdasági vállalkozó, és az ekkorát lehet ott is homorítani? Tudsz róla pár szót mondani?
Abszolút, abszolút. Magam is meglepődtem azon, amikor meglátogattam őt, és láttam ezeket az abszolút high-tech tehennészeti telepeket. Nem tudom, hogy jó szót használok-e, de lehet, mert azt gondolom, hogy aki, mint ahogy ő is, a mezőgazdaságnak nem azzal a részével foglalkozik, hogy búzát, meg árpát, meg rost vet és arat, hanem feldolgozza a termékeket, és minél magasabb fokra dolgozza fel a terméket, az annál többet ér, annál több hozzáadott értéket produkál, és ma annál magasabban lehet, árra lehet eladni. Ez közhely persze, amit most mondok, de például Vidman László esetében is ezt tudtam megtapasztalni a saját szememben, mert körülnéztem az ő birodalmának egy részén. De érdekes egyébként, mert ő a Magyarország különböző részein rendelkezik mezőgazdasági érdekeltséggel, tehát nem csak a Duna-Tisza közén, ahol én jártam, hanem Nyugat és Kelet-Magyarországon is. Tehát a mezőgazdaságban, és ez is közhely, elnézést kérek a kedves hallgatóktól, a mezőgazdaságban nagyon nagy pénz van. És ennek csak egy nagyon pici része látszik a számokba. Tehát aki veszi a fáradtságot magának, és végignézi a nagy mezőgazdasági menedzserek, tulajdonosok portfólióját, az meg fog egy picit lepődni, úgy gondolom.
Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy előre rohanok most, hogy van-e nő a listán?
Nagyon kevés nő van. Kettő nő van, ugye.
És nulla self-made, ha jól számolom.
Hát így van. Tulajdonképpen most ezt nagyon rossz kimondani, de valóban így van. Általában jellemző, hogy a hölgyek azok inkább egy pasas mögött vannak, és annak a munkáját, sikerét segítik elő.
Azért említsük meg, hogy kik ők.
A Herman Camilla, aki ugye az Indotech csoportnak a résztulajdonosa, korábban Jelinek Dánielnek volt a gyermekeinek anyja, így mondom, és felesége, és a másik Schmidt Mária családja, aki ugye szintén Ungár András, az egykori ingatlan befektetési guru birodalmát vette át, és most András gyermekeivel, többek között ugye Ungár Péter politikussal birtokolja ezt a igen jelentős és nagyon értékes ingatlan csoportot.
Akkor ugorjunk vissza az új érkezőkhöz. Itt van például Molnár Béla. Kérdeztem a szomszédomat, hogy ő-e az, de mondta, hogy nem. Aztán kiderült, hogy ő Debrecenben lakik, aki a mikroszkópos vállalkozó. Ugye, és tök érdekes, hogy megérkezett a listára.
Igen, ez nagyon érdekes, bár ő azon kevés milliárdos közé tartozik, akik nem szívesen kommunikálnak. Annyit azonban lehet tudni róla, hogy, vagy a cégéről is, hogy Budapesten most azt hiszem tavaly adtak át egy hatalmas gyárterepet, ahol ezeket az igen magas technológiai színvonalat képviselő mikroszkópokat gyártják. Igazság szerint én nem tudtam kiigazodni azon, hogy mi ebben az újdonság, mert nem vagyok technológiai, meg technikai szakértő, de a cég értéke az olyan önmagában 40 milliárd körül van a különböző értékbecslők szerint.
Ez is izgalmas. Akkor itt van Szepesi Rihárd, aki a következő, 85. helyre érkezett, tehát vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy neki a fia többet szerepelt a sajtóban, mint ő maga, mert az egész sajtó végig kérdezgette, mert hogy egy szép eredményt ért el, érettségiző korú gyerekként is, mint csoda gyereknek számító, egyetemek versengnek érte, és ugye az ő apukája, Szepesi Rihárd, aki szintén egy ismert vállalkozó, és most 29,5 milliárdos vagyont becsültetek neki, de ő mivel is ingatlan?
Ő a turizmusban érdekelt, neki több nagyon jelentős szállodája van. A legismertebb és a legtöbbet erről a Balalandról beszélnek, ami ugye Szántódonban, és tavaly adták át, és a Mövenpick csoportnak a tagja, tehát ők üzemeltetik ezt, ha jól tudom. De Balatonfüreden is egy nagyon jelentős szálloda fejlesztést valósít meg. Úgyhogy azon kevesek egyikek a turizmusból gazdagodtak meg, és folytatják a befektetéseiket. Egyiket, amit mondtál a fiáról, nagyon érdekes, mert ugye az ilyen emberek gyermekeinek épp az a legnagyobb probléma, hogy papának túl nagy az árnya, tehát nem tudnak kitörni a papa örökségéből, idézőjelbe az örökséget, és ez a generációváltásnak pontosan az egyik legnagyobb problémája, hogy a gyerekek miképp veszik át, ha egyáltalán át akarják venni a családi örökséget, cégeket, portfóliót.
Nyilván az is fölmerülhet, hogy azért, aki ilyen háttérrel érkezik, és alap neki a világ legjobb egyetemére, legdrágább egyetemén a képzés, azok nyilván az ilyen listákon, meg versenyeken is nagyobb eséllyel indulnak, tehát ezt az összefüggést azért is meg lehet találni. Na, akkor viszont még Dobos Mátéra térjünk ki, aki a 94. helyre érkezett a listán. Relatíva fiatalon, 45 évesen. Ő kicsoda, és mivel foglalkozik?
Ő is egy meglepetés ember a listán. Én nem tudtam legalábbis róla, és amikor körbe kérdeztem ismerősöket ingatlanfejlesztésben utazó üzletembereket, nagyon kevesen ismerték őt. Róla annyit érdemes tudni, hogy a budapesti, pontosabban a pesti belvárosban tucatnyi régi palotát, főúri palotát vásárolt meg, és alakít át. Tehát többek közt például a Kincsen palotát a Reál Tanuda utcába, de sorolhatnám ezeket a pesti palota negyedben jelenlevő, részben lepusztult, részben más célra használt épületeket, ahol valamikor a magyar főurak lakoztak, ő ezeket alakítja át, luxus irodákká és lakóhelyekké, és nagyon, nagyon impozánsak a cégének, az Optinvestnek a száma is, hogyha valaki rámegy az e-cég jegyzékben található adatokra, akkor bizony meg fog lepődni, mert ott már fenn vannak a 2023-as számok is. Mi ennek tudatában készítettük a róla szóló szó cikket, és ez is egy új dolog, ami örülök mindig, hogyha a kiadványba érdekes új sztorik, új sikertörténeteket tudok bemutatni. Azt gondolom, hogy ez is egy közülük.
Aha. Itt az ingatlan meg a turizmus fejlesztésnél is fölmerült, mert ha valaki mondjuk 2008-ban alapítja a cégét és ilyen fiatalon, értelemszerűen fölmerül a kérdés, hogy ebben van-e valami hátszél, vagy támogatás, vagy kapcsolatok. Náluk ilyen lehet-e, illetve ezt mondjuk hogyan tudjátok fölköngyölíteni például?
Hát én se hiszek a csodákba, beletek együtt, szóval azt gondolom, hogy legyen valaki bármilyen okos, szorgalmas, ügyes, kreatív, ha nincs mögötte, vagy nincs vele egy támogató, akár pénzügyi befektető, akár más pozícióban lévő ember vagy csoport, és a másik dolog, ami nagyon fontosnak tartok, a szerencse. Erről nagyon keveset beszélünk, de hogyha szerintem az kevés, hogyha ezek a tulajdonságok, amiket az előbb felsoroltam, megvannak. Ha valakinek nincs szerencséje, picike szerencse akár, akkor nem biztos, hogy nagyon sikeres lesz.
Még akkor se, ha nagyon bátor. Már bocsánat, hát, vissza akartam kanyarítani a beszélgetés elejére, tudom, populista
értem
voltam.
Értem a célzást, de nem szeretem.
Okay.
Igen, így van.
Szerencse
így van,
abszolút, van. Abszolút, igen.
Szóval az a vicc, hogy ez tényleg alul értékelek, és aki őszinte magához ebből a körből, azt mondja, hogy fú, basszus, én akkor vettem, vagy akkor adtam. Mondok egy példát. Például Jelinek Dánielt ugye egy meglehetősen sikeres üzletembernek tartjuk. A 2008-2009-es nagy válság előtt ő szinte mindent eladott. És a legjobb pillanatban a csúcson eladott mindent, beütött a válság, mondjuk ezt szerencsének, idézőjelbe, és utána vissza tudott vásárolni sok mindent, azt a pénzt, amit megkeresett, azt be tudta másba fektetni. Tehát ez azt gondolom elég jól mutatja azt, hogyha valaki nem biztos, hogy megérezte azt, hogy itt baj lesz, de valahol lehet, hogy valami súgta neki azt, hogy figyelj, most van egy jó vevő, add el az egészet, az egész portfóliót, cashbe fizet, vigye, és utána meglátod, hogy mi lesz. És ez történt.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdemes forgatni a kiadványt, mert vannak benne érdekességek. Gábor szerencsére ezeket kimazsolázgatta, legalábbis amiket megtalált, úgyhogy neked pedig köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. További
én
szép
köszönöm.
Napot, jó munkát!
Nektek is szép napot, jó munkát, hello!
A 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztője, Szakonyi Péter volt itt a vonalban, vele beszélgettünk arról, hogy milyen érdekességek vannak az új 100 leggazdagabb listán.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
És ebben a rovatban pedig arról beszélgetünk, hogy az új európai gyógyszerügyi szabályozásban elég sok érdekesség van, például a fejlett gyógyszerek használata, ami az orvostudomány haladásával következik. Ezen kívül nemrég itthon is megjelent ugye egy kormányrendelet, amely a kórházi gyógyszerellátás 2025. januárjától egy különleges jogokkal felruházott úgynevezett projekttársaságra bízná. Mindezen téma miatt tárcsáztuk dr. Süle Andrást, az EAHP, tehát a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének elnökét, aki itt van a vonalban velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor ezzel a szabályozással. Mit jelent ez? Tehát, hogy mit jelent az, hogy jövő januártól egy különleges jogokkal felruházott projekttársaság lesz, aki felel a gyógyszerellátásért?
Hát azért nehéz ebben a kérdésben mélységében nyilatkozni, mert a számos részletszabályozás még nem ismert. Emiatt leginkább abból tudunk táplálkozni, amit tudunk, illetve a külföldi példák mit is mutatnak számunkra. Azt látjuk, hogy általában akkor alkalmazzák a kiszervezésnek az eszközét, hogyha valamiért a házon belüli megoldásnál lényegesen rentábilisabb megoldásra tudunk jutni, például a méretgazdaságosságból, a volumen hatásból fakadó faktorok miatt, vagy valamilyen egységesebb követelményrendszert, szolgáltatási színvonalat tudunk biztosítani. Uh-huh. Az a tapasztalat, bocsánat, csak még egy gondolat, az a tapasztalat az Egyesült Államoktól, Spanyolországon, Svédországon, Szlovákián, de akár Magyarországon is keresztül, hogy nagyon sok országban volt arra törekvés, hogy a kórházi gyógyszerellátást egy külső szereplőre bízzák rá, de mindegyik, kivétel nélkül mindegyik próbálkozás arra a konklúzióra jutott, hogy ez nem egy jó megoldás, ezért is szemléljük némileg tanástalanul ezt a folyamatot, amire ön is utalt.
Aha. Egyébként a kórházi gyógyszerészet az miben más, mint a hagyományos?
A kórházi gyógyszerészet egyébként egy majdnem ugyanannyira régi ága a gyógyszerészi hivatásnak, mint a sokak által ismert patikai közforgalmú gyógyszerellátás. De annyi különbség jel, hogy a mi feladatunk elsősorban az, hogy a kórházban fekvő betegek hozzájuthassanak a gyógyszereikhez, és azok a gyógyszeres kezelések, amelyeket ők kapnak, azok megfelelőek legyenek, összhangban legyenek az ő krónikus betegségeikkel, kerülhessük el a gyógyszerek közötti kölcsönhatásokat és mellékhatásokat. Uh-huh.
Most a gyógyszerhiányról is szoktunk hallani, mármint amit a patikákban az átlag felhasználó is érzékel. A kórházakban is van ezzel probléma? Itt most Magyarországon?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Magyarországon, de világszerte, akár a tengeren túlon is a gyógyszerhiányok az egyik legnagyobb problémává nőtték ki magukat, ami a kórházi gyógyszerellátást, de talán mondhatom, hogy a lakossági gyógyszerellátást is érinti. Ez egy nagyon összetett kérdés, hogy miért alakulnak ki gyógyszerhiányok. Általában az ellátási láncnak a valamilyen fokú sérülékenysége, vagy szűk keresztmetszete áll a háttérben, akár az alapanyag gyártástól a későbbi fokozatokon át a logisztikával bezárólag. Azonban azt nagyon fontos látni, hogy nagyon sokat lehet rontani a gyógyszerhiány a helyzetén, hogyha nagyon egyszereplőssé, nagyon egy csatornássá tesszük nagy régióknak, akár komplett országoknak a beszerzését, hiszen ezzel kvázi a tendereztetési folyamat eredményeképpen egy darab nyerteseket választunk ki, akik általában a legnagyobb piaci szereplők, ők inkább monopól helyzetűvé válnak, és így is fognak viselkedni, illetve ha bármi fönnakadás történik az ő folyamatainkban, nem marad alternatíva a piacon, nem lesz kihez fordulni.
Hogyha visszakanyarulunk a kiszervezési tervhez, tehát a kórházi gyógyszer ellátásra vonatkozóan a szakmai szervezetek kritizálták ezt, mi is a mi biztos problémának látszik ugye a részletek ismerete nélkül is, amit az elején említett?
Egyik oldalról az a véleményünk, hogy azok a szakmai kritériumok, amelyeket remélnénk ettől az új szabályozástól, hogy egységesebb lesz a színvonal, hogy talán valami fajta minőségügyi standardok rendszere be tud épülni a folyamatba, ezek már adottak. A meglévő struktúrák erre egyébként alkalmasak, mind szabályozói, hatósági, mind kórházfenntartói oldalról az Országos Kórházi Főigazgatóság személyében. Ami pedig a beszerzéseknek az egységesítését és a nagy volumen beszerzéséből fakadó árelőnyöknek és ellátásbiztonságnak a reményét illeti, arra pont az a válasz, amit az imént fejtettem ki, hogy a világszerte mindenütt az lett a tanulság, hogyha túl nagy régióknak túl hosszú időre tesszük egy csatornással a gyógyszerbeszerzését, az egyébként árakat növel, és gyógyszerhiányokat fokoz. Erre éppen 3 hete az Egyesült Államok Egészségügyi Miniszterének volt egy nagyon hosszú állásfoglalása, hogy lehetőség szerint ezt el kell kerülni. Minden valószínűség szerint létezik egy optimális mérete a centralizálásnak. Nem mellesleg ezek lennének egyébként azok a centrumkórházak is, amelyeket itthon is láttunk éppen kialakulni, és az Egyesült Királyságban is ezt találták az optimális méretnek.
Hát utolsó kérdés, hogy akkor ez eldőlt, kijött a rendelet, ez már biztos, hogy így lesz, vagy még azért módosítgathatnak, vagy még van valami vitatkozás róla, vagy kérnek be véleményeket, vagy hogy hogyan alakul majd, mert az életbelépés az jövő január.
A rendeleti és törvényi háttér az már megteremti a lehetőséget arra, hogy ez a szolgáltatás ez létrejöjjön. Ismereteink szerint a vonatkozó koncesszióra kiírás még nem történt. A szakmai szervezetekkel azt szeretnénk elérni, hogy ebben a fázisában legalább a folyamatnak kérdezzék meg a gyógyszer és szakmai, orvos szakmai egészségi vezetői területeknek a véleményét, és mi örömmel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy lehetőség szerint ne csináljunk problémát olyan területen, ahol jelenleg éppen nincsen.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jobban értjük ennek is a hátterét. Még pár kérdésünk maradt, majd akkor remélem tudjuk még folytatni. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
Dr. Süle András volt a vendégünk, az EHP, a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének elnöke.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Mielőtt elkezdjük a következő témát, gyorsan egy információ hallgatóktól, az M7-es bevezetőn baleset van, több autó ütközött, rendőr, mentő, tűzoltó a helyszínen, mögött a nagy dugó. Szerintem ez már kezdhető megoldódni, mert egy jó fél órával ezelőtt küldte a hallgató. Minden esetre, ha van információtok, akkor mindenképpen osszátok meg, segítsük egymást a közlekedésben. És hogyha a közlekedés, akkor kénytelenek vagyunk arról beszélni, már azért kénytelenek, mert nemrég járt itt nálunk Ormosi Gábor, az Autóval is Nrt. Vezérigazgatója a stúdióban, de közben...
Tehát akkor a stratégiáról ugye, beszélgettünk, és kijött a gyors
jelentés. Kijött a gyors jelentés, és hát első ránézésre nem túl erős negyedéven van túl az Autóval is, de nézzük, hogy mit mutatnak a számok. Itt is van Ormosi Gábor a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánunk!
Mi a helyzet akkor? Igen, mit mutatnak a számok? Így
igen,
van.
Ugye a stratégiából, ha indulunk ki, akkor ennél talán nagyobb növekedés lehetett volna várni. Nyilván nem negyed évre lebontva várják ezt a befogadókat, de csak kissé reagált, és az elemzői értékelés is megerősítette a korábbi célárat, illetve fölfelé elég nagy célár vagy árfelemelkedési potenciált vett itt velő a célár alapján. Hogy értékeled te ezt az első negyed évet?
Ugye mindig magyarázni szoktam az első negyedévet itt nálatok is, mert ez a legrövidebb időszakunk, hiszen nulláton teszünk mindig közé a számlainkat az év során, de ez a 3 hónap ez mindig magán hordozza annak a jegyeit, hogy egy ilyen rövid időszakban egy januári vagy egy áprilisi, márciusi elmozdulás egy-két pár száz autónak, ugye nálunk tavalyi 45 ezer autóból azért pár ezer is át tud csúszni egyik hónapra a másikra, ezt a rövid időszakot nagyon meg tudja mozgatni trendjében. Ugye a kiskereskedelmi üzletágunkban amúgy is nagyon jól teljesítettünk, ott szerintem nincs is kérdés, piaci átlag felett teljesített a üzletág. Ebben a negyed évben is a nagykereskedelem terén van valóban elmaradás a tavalyi összehasonlításhoz képest, azonban ezt már tavaly is nézegettük, hogy valójában a 23 Q1 az, ami rendkívül jól sikerült, illetve hát az sem feltétlenül csak a saját teljesítményünk volt, hanem pont az, hogy 22. negyedévről csúszott át jó pár szállítás, hiszen akkor még ugye arról beszélgettünk, hogy a szállítási láncok zavara okán elhalasztott vásárlások is éppen kezdenek visszajönni a piacra, másrészt pedig korábbi megrendelésnek a leszállításai, ugye az akkori 2 másfél éves szállítási időszakon rövidülésében voltunk éppen, tehát akkor nagyon sok autót tudtunk átadni abban a Q1-es negyedévben. Ehhez a bázishoz képest valóban nem jól teljesít a 24 Q1, viszont ha megnézzük ugye a trendet, hogy valójában annak a Q1-nek a, tehát a tavalyi első negyedévnek a ki normalizálásával úgy, továbbra is ugyanazon a trendvonalon növekszik az előző negyedévhez, tehát a tavalyi utolsó negyedévhez, vagy akár a harmadik negyedévhez képest is szépen megy fölfelé a nagyker teljesítmény is.
Azt, hogy egyébként...
Hozzáteszem ehhez, hogy ráadásul eredményesek is vagyunk továbbra is, tehát nincs baj az egész struktúrával sem, hiszen a nagykereskedelemnek a margin termelő képessége is maradt azon a szinten, amin eddig.
Az, hogy a húsvét éppen ide esik, vagy oda esik, az nálatok is befolyásolhatja az első negyed évnek, meg a másodiknak a teljesítményét?
Hát egy picit igen, így van. Tehát pont a március végi átadások esetében ugye ez a pár szünnap, meg az tartozó utazások, tehát hogy az emberek azért ilyenkor több napot is kivesznek szabadságot, ez mindenképpen szokta befolyásolni, de ez azért nem szokott olyan nagyon-nagyon határozott lenni, de igen, ebben a kis rövid időszakban, 3 hónapban még ez is látszani szokott.
Maradva a nagykernél azért voltak fontos bejelentések, ugye az Opel importőrség, illetve egy szangyongos megalapodás is. Ezek pontosan mit akarnak?
Így van, ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Opel importőrséget, amit ugye 4 országban képviselünk, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában, ezt meghosszabbította a Stellantis újabb 5 évre. Alájárata előtt, tehát gyakorlatilag ez egy előzetes megerősítése annak, hogy jó irányba mennek a dolgok ezen a piacon, ugye nagyon nagy fordulatot kell végrehajtani, hiszen nagyon sokat veszített piaci részesedésből az Opel a korábbi időszakban, de amióta átvettük, látszik a trend és látszik az eredménytermelő képessége is nekünk ennek az iparágnak, úgyhogy ez egy nagyon fontos meghosszabbítás, és hát még ennél is talán nagyobb elismerése a csapatnak az, hogy a Samsung dél-koreai gyár kiterjesztette a piacainkat. Ugye korábban is már 5 piacon képviseltük az előbb elsoroltakon kívül, illetve nem is ugyanaz, mert ugye Magyarország, Csehszlovákia és Románia, Ausztria mellett most újabb 4 országban, Balkánon is terjesztjük ezeket az autókat. Ugye a Szangyonggal messze piac fölötti részesedést érünk el, a legnagyobb európai importőrök vagyunk már hagyományosan dél-koreai gyár esetében.
Kiskernél, ami még érdekes volt, az a cseh autó kiskereskedelembe belépés. Miért ott? Mit láttok? Az miért izgalmas?
A cseh piac mindenképpen izgalmas, egyrészt nyilván közel van Németországhoz, de önmagában is egy bár hasonló lélekszámról beszélünk, azért GDP tekintetében fejlettebb Magyarországnál, és hát autózásban is, hiszen egy, nem változik, de nagyjából 2-2,5-szer nagyobb piacról beszélünk éves új autóértékesítésben, és nyilván ehhez tartozóan egy rendkívül dinamikus használt autópiacra is van, és hát nyilván ezek az autók igénybe vesznek szervizt is, tehát egy fejlett autópiacról beszélünk, és ebbe sikerült belépnünk a Stratos Auto BMW üzletágának megvásárlásával, ami hagyományosan egy nagyon erős kisker jelenléttel bírt. Prágában is 2 másik vidéki városban is ezzel egy lépésben meg tudtuk szerezni a BMW piacnak a 10%-át.
Okay, köszönjük szépen ezt a gyors magyarázatot így az első negyedéves eredmény után. Kicsit a számok mögé néztünk, akkor további sok sikert nektek.
Köszönjük szépen, megyünk a stratégiánk szerint tovább.
Ormosi Gáborral, az Autóval is Nrt. Vezérigazgatójával beszélgettünk, egy hosszabb beszélgetésünk volt vele a múlt héten, itt a stúdióban járt nálunk, most kijött az első negyedéves gyors jelentés, és ez kapcsán kérdeztük, hogy mit mutatnak a számok. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, köszönjük szépen azokat is, amit írtok ti nekünk.
Például tegnap kiáradt a Szentlélek a Kántorra is, hogy valamiből az eredetit játszol-e? Cukkol a hallgató.
Felírtam a számát, csak annyit szeretnék mondani.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.